Sziasztok! Ez itt az Ottágító Podcast, kuriózumokkal a történelem és a tudomány világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizódban egy mitikus lény nyomába eredtem, amely a klasszikus horrorfilmek szereplője. Amikor a felhők mögül előbukkan a teli hold, itt az idő. Csontok ropogása, fájdalmas morgás, vonyítás, üvöltés. Szőr borítja el a meggörnyedt lény testét, karmai megnőnek, szemei sárgán izzanak. A vérfarkas előbújik, és a lény az éjszakát járva vadászik áldozataira. A vérfarkas kifejezés az ófelnémet Werwolf, Wer és a Wolf szavak kombinációja. A Wer azt jelenti, hogy emberi lény, a Wolf pedig, hogy farkas. Ez a kifejezés több nyelven is megjelenik, de a kifejezések mind ugyanazt jelentik, farkas ember. Gyakran használatos a teriantrópia kifejezés is, ami a görög terion, vadállat, és antropos, azaz emberi lény szavakból áll. A teriantrópia az ember állatba, vagy emberi és állati tulajdonságokkal egyaránt rendelkező lényé való átalakulását, úgynevezett teriomorfózist jelenti. Ez a mítoszokban vagy spirituálisan fordul elő. A teriantrópia a legismertebb formája ugye a vérfarkassá való átalakulás, más néven a likantrópia. De ezt a kifejezést gyakran kiterjeszték más állatokra is, és így a teriantrópia szinonimájaként használják. Például erre a sámanizmus totemisztikus elképzelései, vagy az egyiptomi réi isten sólyomvejű emberként való ábrázolása. Világszerte találhatóak történetek emberi szörnyekről, akik az adott területen legrettegettebb állattestét veszik fel. Ázsiában vértigrisek és vérmedvék kószáltak, Afrikában vérhiénák lesekedtek zsákmányra, Közép-Amerikát vérkojotok tették veszélyessé, Új-Zélandon pedig vérgyíkok kóboroltak. És Európában? Itt a farkasok nem voltak éppen népszerűek, ahogy gonosz farkasként fennmaradtak meséinkben is, mint a piroskös a farkas, a hét kecskegida, stb. Olyan állatoknak tartották őket, amelyek épp oly ravaszak, mint amilyen gonoszak. Rámertek támadni az emberre, és időnként le is győzték őket. A vérfarkast egyfajta fertelmetes szörnyeteggé nyilvánították, amely a testiséget, az ösztönös természetet és a sötét, feltörő késztetéseket szimbolizálja. A vérfarkas mítoszt második, döntőbb impulzusát tehát akkor kapta, amikor az emberiség úgy döntött, hogy többé nem tartozik az állatvilághoz. Történelmi háttér. Utz Anhalt történész, aki évek óta tanulmányozza a vérfarkas mítoszát, feltételezi, hogy ezek az átváltozási történetek már a kőkorszakban is léteztek. Az egyik legrégebbi ismert műalkotás egy 32 ezer éves kőfaragás, amely egy ember és állat keverékét ábrázolja. Az északi féltekén pedig nincs még egy olyan állat, amely annyira hasonlított volna a kőkorszaki emberhez, mint a farkas, mondja Anhalt. Mindkettő családban, falkában élő lény volt, és mint a farkas, mint a kőkorszaki ember, vadász volt, tehát versenytársak voltak az élelemért. Az antropológusok azonban feltételezik, hogy a farkasok és az emberek között léteztek együttműködési formák is, mondja Anhalt. A farkas falkák feltehetően hulladékon, állati tetemeken és az ember által nem hasznosítható zsákmányok maradványain is éltek. A vérfarkasokba vetett hitnek mély gyökerei vannak. Arra az időre nyúlik vissza ez a legenda, amikor az őskori ember a vadászathoz állati áruhát öltött, hogy megidézze egy erős állat szellemét, amelytől az erejét remélte. A vadászó kultúrákban a farkassá válást azonban pozitív és csodálatra méltó dolognak tekintették. Elvégre a farkasok messze a jobb vadászok voltak. Csak a későbbi pásztor kultúrákban fordult meg ez a viszony, mondja Anhalt. Farkas és ember most már nem ugyanazon az oldalon álltak, és ellenfelek kiváltak. Sok régi mondában a pásztorokat azzal vádolják, hogy ők a vérfarkasok. Még a középkorban is a pásztorokat gyógyító képességekkel rendelkezőknek tartották, ők voltak koruk állatorvosai. És itt van egy nem túl ismert érdekesség is, egyes pásztorok farkas átkokat készítettek és adtak el, varázsszereket, amelyek állítólag távol tartották a farkasokat. És aki el tudta űzni a farkasokat, az gyaníthatóan meg is tudta idézni őket, mondja Anhalt. A középkorban és sok úgynevezett természeti nép körében a terjantrópia az emberek világképének része volt. A felvilágosodás során azonban azokat az embereket, akik azt hitték, hogy át tudnak változni állattá, egyre inkább elmebetegnek minősítették. És így született meg például a klinikai likantrópia kifejezés is. A legrégebbi írott forrás egyébként, amely farkassá változásról számol be, a Gilgames eposz, amelyben Istár istennő egy pásztort farkassá változtat. A Teliholt kérdése viszont eléggé tisztázatlan, mert a korábbi korok férfarkas történetei teljesen jól megvoltak az ezüstös éjszakai égítest nélkül. Úgy tűnt, a vérfarkasok akkor alakulnak át, amikor csak kedvük támad hozzá. Csak néhány hagyományban volt a holdnak mágikus hatása a vérfarkasokra. Petronius, római írót szokták a vérfarkasok és a Teliholt közötti kapcsolat szerzőjeként említeni. Trimátyó lakomája című művében valóban beszámol egy holdfényes éjszakán történt vérfarkassal való találkozásról. A szakértők azonban úgy vélik, hogy Titus Petronius csupán azért szerepeltette a fényesen ragyogó Teliholdat, hogy meggyőzze a hallgatóságát arról, hogy biztosan látta, hogy mi történik. Boszorkány égetések és vérfarkas perek. A híres, hírhet boszorkány pöröly, azaz a Malleus Maleficarum, amit eredetileg latinul, Kölnben adtak ki a 15. században, az egyháznak felhatalmazást adott a vérfarkas és boszorkány perek lefolytatására. A vérfarkast démoni lénynek tekintették, olyan személynek, aki az ördöggel kötött paktumot. A vérfarkas mítosz így kapcsolódott a keresztény hithez. A keresztény hitben az a személy, aki vérfarkassá változott, el volt átkozva, mert lepaktált az ördöggel. A farkas bundából készült öv adta meg neki az átváltozás képességét. A farkassá válással vádolt embereket aztán addig kínozták, amíg egy bizonyos ponton be nem vallottak mindent. Gyilkosságtól a kannibalizmuson át az ördögi paktumig. Ahogy ez az egyik leghíresebb német vérfarkas perben is megtörtént, amiről most fogok beszámolni. 1589. október 31-én, Halloween napján, a Köln melletti Bedburg városa beírta magát a történelem könyvekbe. Több mint 4000 néző gyűlt össze, aki látni akarta minden idők egyik legborzalmasabb kivégzését, de minden bizonnyal a legkülönlegesebbet. Mert a lény, akinek aznap a hóhérkez által kellett meghalnia, nem ember volt, hanem egy szörnyeteg, egy vadállat. Legalábbis a vádak szerint. A lelke, amely még a férfi testében volt, gonosszá változott. Embertársai kárára varázsolt, halottakat, gonosz szellemeket, démonokat idézett meg. Peter Stumpf varázsló volt, egy születésétől fogva kárhozott ember, akit oldhatatlan vérszomja hamarosan arra késztetett, hogy lepaktáljon az ördöggel. Az ördög, aki mindig társakat keres, hogy elpusztítsa, amit Isten teremtett, Stumpfban készséges eszközt talált. Szívét rágta a rossz indulat, erejében a legtisztább méreg volt, olyannyira, hogy az úr ellenfelének még csak el sem kellett csábítania. Az élet elpusztítása volt minden, amire Stumpf vágyott. Ennél többre nem volt szüksége. Így az ördög varázsövvel ajándékozta meg új vazallusát, hogy abból merítse új formáját véres kedvteléséhez. És valóban, amint Stumpf magára kötötte a farkas bőrből készült övet, alakja megváltozott. Szörnyű nyögéssel és ordítással a térdeire esett, testén hirtelen megnőtt a szőr. Ujjaiból éles karmok nőttek ki, és azonnal a földbe fúródtak. Vékony teste egyre jobban megduzzadt, és egyetlen óriási izomként domborodott. Az inge szétrepett ennek az új, bestiális erőnek a nyomása alatt, érezte, hogy a koponyája fájdalmasan deformálódik, orra előre görbül, és a szája hamarosan tágra nyílt pofává változott. Ebben szemfogak szúrták át a húsát, mint éles, fehér tőrök. Peter Stumpf vérfarkassá vált, de megőrizte emberi aljasságát. És bárki, aki látta a fák között sárgán villogó, résnyire nyitott szemeit, innentől kezdve a halálé volt. Először bárányokat, gidákat és más jószágokat vitt el. Beleharapott a nyakukba, feltépte a torkukat, és végül úgy szétmarcangolta őket, hogy a véres hús hegyről, amit ott hagyott, már senki nem tudta megmondani, hogy mi volt az egykor. Amikor levette a varázsövét, eltűntek az izmok, a szőr és az a pofa, és Péter Stumpf állt újra ott, vézna paraszt alakjában, akit az emberek az utcán köszöntöttek. Még azok is, akiknek a barátait és a gyerekeit elragadta. Hiszen honnan is tudhatták volna, hogy ő az a szörnyeteg, aki Köln, Petburg és Epret lakóit rettegésben tartja. Hogy eladta a lelkét az ördögnek, hogy vérfalkas alakjában kielégíthesse kegyetlen vágyait. Ha találkozott egy lányal, aki tetszett neki, megvárta, amíg az egyedül maradt. Ekkor először kielégítette a nő iránti érzéki vágyát, mielőtt teljesen szétmarcangolta volna. De csoportokat is megtámadott. Belerohant egy teheneket fejő lány seregbe. A gyerekek rémülten elugrottak, miközben Stumpf gyors farkaslábaival üldözőbe vette őket, és hamarosan elválasztotta a leggyengébbet a többitől. Stumpf egy nő, két férfi és 13 gyerek halálát okozta így. 25 éven át tombolt a környéken. A lakosok 25 éven át találtak csontokat szétszórva a mezőkön és az erdőkben. Péter Stumpf felesége halála óta szeretőket tartott, de még saját lányát is ágyasának tette meg, akitől gyereke is született. De bestialitásának megkoronázását egy hideg reggelen követte el a közeli erdőben, ahová fiával együtt indult. Stumpf egy pillanatra eltűnt a fák között. Amikor újra megjelent, már a farkas ember képében, a fiút a földre rántotta, betörte a koponyáját, és úgy ette ki az agyát, mintha az valami különlegesen ízletes csemege lenne. Nem sokkal később egy gazda találkozott a farkassal a reggeli vadászaton. Még a retteget állat balmancsát is sikerült levágni a kardjával, mielőtt az üvöltve elmenekült volna és elnyelte volna az erdő sötétsége. A gazda összecsomagolta a levágott bizonyítékot, de amikor később elővette a zsebéből, már nem farkas mancs volt benne, hanem egy véres emberi kéz. Értetlenül és undorodva hagyta, hogy a földre hulljon. Az átalakult mancs rejtélye még aznap azonban megoldódott. A szóban forgó gazda ugyanis, ahogy Isten rendelte, Péter Stumpf szomszédja volt. A szomszéd hallotta, hogy Stumpf ágynak esett, és ezért úgy döntött, hogy meglátogatja őt, és érdeklődik az állapota felől. Ahogy a gazda az ágya mellé ért, meglátta a vért a lepedőn, és Péter Stumpf bekötözött csonkját. Látta, hogy hiányzik a bal keze. És nem is kellett mondania semmit. A bűnöző magától kezdett el beszélni. Megvallotta a gazdának farkas átváltozását, talán abban a reményben, hogy így megmentheti a lelkét a pokol örök kínjaitól, talán csak azért, hogy végre felfedje magát, mint a rémet, aki 25 éve tartja rettegésben a környéket. És nem telt el sok idő, és Stumpf volt, aki még mindig sérülten feküdt az ágyában, a Bedburgi kínzókamrába vitték. Ott a kínhallgatás során fényderült minden szörnyűséges gaztettére. Stumpf még a varázsövéről is mesélt nekik, és arról, hogy menekülés közben eldobta a keskeny ösvényen. Ott azonban nem találták meg is hiányát, végül azzal magyarázták, hogy maga az ördög vehette vissza. Az ítéletet 1589. október 28-án hirdették ki, és 3 nappal később végre is hajtották. Stumpfot először kerékbe törték, aztán a testén 10 különböző helyen vörösen izzó fogókkal a csontokig szaggatták a húsát. Aztán baltával törték a lábait és a karjait, és végül karddal levágták a fejét. Holttestét aztán mágián égették el, egyébként lányával és szeretőjével együtt. Péter Stumpf feje mementóként szolgált, egy hosszú rút tetejére felnyásalva. Alatt egy fából készült farkas állt azon a keréken, amelyen Stumpf, a varázsló, gyilkos és vérfarkas a halálát lelte. A kerék küllőiről 16 faléc lógott le, jelképezve azt a 16 embert, akinek az életét vette. A történet, amelyet éppen most hallottál, a Kölni röpirat kicsit modernizált szövege volt 1589-ből, amit kicsit lerövidítettem. Az Instagram oldalamon egyébként megnézheted más érdekességek mellett a Péter Stomp kivégzéséről szóló szinte képregényszerű röpiratot is, ha érdekel. Hogy mi igaz és mi hamis ebben a történetben, eltekintve attól a ténytől, hogy Péter Stomp biztosan nem volt vérfarkas, azt nagyon nehéz megítélni. Még az is lehetséges, hogy az egész Stumpf ügy létezését is kétségbe kéne vonni. Ez főként a források szűkössége és rendkívül csekély megbízhatósága miatt van így. Nincs eredeti kihallgatási jegyzőkönyv, nincsenek bírósági iratok, az ügy csak egy kölni polgár életrajzi feljegyzésében és 7 korabeli röpiratban található meg. Ezek kereskedelmi célú, nagy példányszámú lapok voltak, úgyszólván a kora újkor idézőjelben képes újságai, és ezért az olvasni nem tudó emberek is számára is alkalmasak voltak. Ezek tájékoztatták a lakosságot különleges eseményekről, például királyi születésekről vagy esküvőkről, háborúkról, természeti jelenségekről, vagy akár boszorkányságról és varázslásról. A Stumpféle vérfarkas ügy egészen Dániáig és Angliáig jutott, bár már akkor is kétségek merültek fel a történet hitelességével kapcsolatban. A források közül a legrészletesebb egy 1590-es londoni röpirat, amely Stumpf egy akkoriban megjelent, de mára valószínűleg elveszett vallomására utal. A kora újkori boszorkányperekben viszonylag ritkán hangzott el a farkassá átalakulás vágya, de ha mégis, akkor főleg Franciaországban, Olaszországban, Németországban és Svájcban. Mindenütt, ahol kifejezett pásztorkultúra volt, ahol a földek meglehetősen ritkán lakottak, de sűrűn erdősek voltak. Egy szóval a farkasok számára tökéletes élőhelyeken. A legendakutató Peter Kramer szerint az is lehetséges, hogy Peter Stumpf összeesküvés áldozata lett. Szerinte a Stumpf ügyet a korabeli ellenreformáció fényében kell megvizsgálni. A 16. század vége felé a protestantizmus igencsak elterjedt Bitburg környékén. A római katolikus egyház, pontosabban a kölni érsek, ezt azonban nyilván egyáltalán nem nézte jó szemmel, így lehetséges, hogy az állítólagosan protestáns hitre átért Peter Stumpf ügye egyfajta koncepciós perként szolgált. A más hitű állítólagos vérfarkas kiiktatásával próbálták elriasztani a potenciális áttérőket. Egyébként az is érdekes, hogy a vérfarkas a boszorkányokkal ellentétben férfi konnotációval bírt, bár elszigetelt, nagyon-nagyon ritka esetben előfordult, hogy az inkvizíció nőket gyanúsított meg ezzel a váddal. És még néhány gondolat a kivégzésről. Egy olyan kivégzés, mint Stumpfé, még az akkori viszonyokhoz képest is szokatlanul drasztikus volt. A törvény minden egyes bűncselekményért konkrét büntetést követelt. A súlyos gyilkosság büntetése a férfiak esetében kerékbetörés, a nők esetében pedig az élve eltemetés volt. A büntetést a hús tűzforró fogóval való kitépésével és lefejezéssel súlyosbították. A holttestek elégetésével a társadalom megtisztult a boszorkányoktól és a mágusoktól, a mérekeverőktől, eretnekektől és vérfarkasoktól. Többé nem maradt belőlük semmi. A modern kor hajnala óta többször többen is próbálták racionálisan megmagyarázni a vérfarkas történetek létrejöttét. Sok egyéb mellett néhány betegség bukkan fel újra és újra, egyfajta logikus magyarázatként ezeknek a lényeknek a létezésére. Mint például az epilepszia, a veszettség, a porfíria, a hipertrichózis és a klinikai likantrópia. Nézzük először a hipertrichózis elméletet. Természetesen a hipertrichózisos farkas ember gondolatának van bizonyos varázsa, ha szabad így fogalmaznom. A hipertrichózis a túlzott szőrösödés stigmája. Az ezzel született embereket a népnyelv farkas embereknek nevezte. A testüket és az arcukat benövő szőrzetüket állandó szőkítéssel és borotválással igyekeztek ellensúlyozni, vagy pedig együtt éltek a másságukkal. Egy mai napig jól ismert idézőjelben farkas ember, Pedro González a 16. században került a párizsi királyi udvarba, méghozzá a francia kalózok ajándékaként. Az akkor 10 éves kisfiú volt a legnagyobb attrakció II. Henrik kuriózum kabinetjében. A kisfiú arcát, az egész arcát sűrű szőrzet borította. A gyerek azonban a külsejétől eltekintve egészséges volt. De talán nála is híresebb volt az 1868-ban Szentpéterváron született Fedor Jevtichev, aki szintén hírnévre tett szert erős szőrössége miatt. Élete nagy részét vándorcirkuszokban töltötte, és végül a híres showman Barnum szerződtette őt. Barnum a fiút, aki egyébként nagyon intelligens volt, és 4 nyelven beszélt folyékonyan, fékezhetetlen vademberként ábrázolta a showban. Jevtichevnek többek között ugatnia és vonyítania kellett a műsorokban. Mit mond a tudomány, az orvostudomány erről a korképről? Hipertrichózisnak nevezik az orvosok azt, amikor túl vastag, túl hosszú vagy sötét szőr borítja a testet. Ha a szőr már az újszülöttnél megjelenik, akkor a 8. vagy az X kromoszóma hibái állnak mögötte. Mindkét mutáció domináns öröklődési mintát követ. A hipertrichózissal kapcsolatos tudományos ismereteink még hiányosak. A tudósok azt gyanítják, hogy a szőrtűszők egy genetikai hiba miatt maradnak ebben a növekedési fázisban. Úgy tűnik, hiányzik az átmenet a nyugalmi fázisba, amelynek végén a haj általában kihullik. Attól függően, hogy a genetikai hiba milyen típusú szőrzetet érint a testen, a szőrzet lehet bolyhos és puha, vagy pedig drótos és hosszú. A tenyér és a talp kivételével az egész testet sűrűn borítja szőr. Ma már terápiásan a szőrtűszők lézerrel történő szklerotizálásával próbálnak segíteni az érintetteken. A probléma csak az, hogy a kezelés időigényes, költséges, és hegeket is hagyhat a bőrön. És még egy nagyon fontos pont, a veleszületett hipertrichózis rendkívül ritka. A középkor óta még 100 esetet se dokumentáltak világszerte. A gén mutáció hordozásának a valószínűsége 1 az 1 milliárdhoz. És ez egyben kudarcra ítél minden olyan kísérletet is, amely a vérfarkas mitikus alakját magyarázná ebből a klinikai képből. Veszettség. A második gyakran hangoztatott korkép a veszettség, ami szintén kapcsolódik a vérfarkas legendákhoz. A néphitben többek között a farkas által széttépett állat elfogyasztását tartották a vérfarkas átváltozás egyik kiváltó okának. Ez egy kicsit hasonlít a veszettség terjedéséhez vagy terjesztéséhez, bár a középkorban nem vírusos, hanem egyfajta mágikus fertőzést feltételeztek. A veszettség elmélete, amelyet a 18. században Joseph Claudius Rougemont állatorvos terjesztett elő, ugyan ingatag alapokon áll, ugyanakkor a mai napig felfelbukkan magyarázatként a médiákban. A svájci orvos már 1798-ban azonosította a veszettséget, mint betegséget. Doktori disszertációjában az úgynevezett kutya rühéről írt, és helyesen értelmezte a betegség tüneteiként az olyan megfigyeléseket, mint a fényérzékenység, az arcizmok spasztikus bénulása, víziszony, stb. Azt azonban, hogy a veszettség fertőző betegség csak a 19. században a vírusok felfedezésével sikerült bizonyítani. Rougemont ki akarta deríteni, hogy a vérfarkas mítosz vajon a veszettségből ered-e. Közelebbről megvizsgálva találunk néhány hasonlóságot a valódi veszettségben szenvedők és a rémtörténetekben szereplő vérfarkasok között. De csak néhány aspektus passzol, értelmezési mintaként még mindig nem jó. Valójában a vérfarkasság kórjának harapás általi átvitele csak egy film megjelenése óta, mégpedig az 1935-ös Werewolf of London című horror klasszikus óta létezik. A harapás motívuma tehát szintén nem magyarázza a hagyományos, évszázados vérfarkas legendákat. Porfíria. A következő lehetséges magyarázat a porfíria, amely elnevezés a görög nyelvből származik, jelentése bíbor. Népies elnevezései bíborbaj vagy drakulakór. A porfíria betegség a vámpír és a vérfarkas horror motivumok atya. A porfíria ritkán előforduló, általában öröklődő anyagcsere betegség, amely a hem bioszintézisének zavarán alapul. A porfíria valójában egy betegségcsoport. Különböző típusai a hem termelésében érintett különböző enzimek hiánya miatt alakulnak ki. A hem vastartalmú szerves komplex, ami minden szövetünkben megtalálható, és nélkülözhetetlen a szervezet kifogástalan működéséhez. A felépítése 8 különböző enzim segítségével történik. bármelyik enzim hiánya vagy működési zavara a porfirinek vérben levő előanyagainak a felszaporodásával jár. A működési zavar jellemzőit az határozza meg, hogy melyik enzim hiányzik a HEM képzéshez, hogy milyen összetevő szaporodott fel, valamint hogy a folyamat a májból vagy hogy a csontvelőből indul-e ki. A porfíriának 7 típusa van, amelyet más-más enzim zavara okoz, és ezért a tüneteik is eltérőek. A középkori tudomány és orvoslás nem tudta megmagyarázni az eritropoietikus porfíria típus tüneteit, ezért az emberek túlvilági magyarázatokat, hiedelmeket szőttek köré. A szegény áldozatok külseje betegségük előre haladtával egyre riasztóbbá vált. A porfirin lerakódás az arc és a kezek súlyos deformációját okozhatta. A nap elől el kellett bújniuk, csak éjszaka közlekedhettek, mivel bőrüket a fény hatására hólyagok borították el, szemük erősen fényérzékeny volt. Az arcbőr szemkörnyéki zsugorodása miatt egyfajta karikás farkas szem alakult ki. Az arcuk beesett, a bőrük hófehér volt, az ínsorvadás miatt szájuk torzult, a szemfogak agyaraknak tűntek. A porfíria legsúlyosabb formája az úgynevezett congenitalis erythropoieticus porfíria, CEP, egyben a legritkább is. Világszerte eddig mindössze körülbelül 200 esetet dokumentáltak. Ez ismét túl kevés ahhoz, hogy megmagyarázzon egy olyan tömeges jelenséget, mint amilyen a vámpír és vagy vérfarkas hiedelem. Azonban sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a vérfarkas mítoszok erre a ritka betegségre vezethetők vissza. Nem tudok azonban egyetlen olyan esetről sem a kora újkorból vagy a középkorból, amikor egy porfíriában szenvedő embert vérfarkasnak tartottak volna, és ezért vérfarkas per áldozatává vált volna, mondja Utz Anhalt, a vérfarkas mítoszok kutatója. Epilepszia. A következő betegség az epilepszia, ami egy neurológiai betegség, ami szintén nem változtatja az embereket farkasemberré, de valahogy kapcsolódik a farkasember mítoszhoz. A vérfarkast általában olyan állapotokkal és betegségekkel hozták összefüggésbe, amelynek az őrjöngő állapotokhoz és a kontrollvesztéshez volt köze, mondja Anhalt. És ami nagyon érdekes, hogy a farkasnak egyébként a középkorban az extatikus állapotok kezelésében is fontos szerepe volt. Az akkori német nyelvterületeken a még élő farkas szívének kitépése és nyersen való elfogyasztása számított a legjobb gyógymódnak egy csomó nyavajára. A farkasszemet pedig az epilepszia gyógymódjaként alkalmazták. A nyakban viselt szárított farkasmancs pedig talizmánként védte a viselőjét. Klinikai likantrópia. És most jöjjön az utolsó kórkép, ami szintén jó néhány meghökkentő információval szolgál, legalábbis számomra, amikor ezt az epizódot készítettem. Korábban azt feltételezték a szakértők, hogy a likantrópia széles körben közismert és elterjedt volt. A klinikai likantrópia, ahol a klinikai jelző azt hangsúlyozza, hogy idézőjelben csak pszichológiai téveszméről van szó, és nem a tényleges farkassá válásról. A páciensek téveszméi az átváltozással kapcsolatosak. Vagy azt gondolják, hogy átváltoztak, vagy hogy képesek átváltozni állattá. Ritkában pedig, hogy soha nem is voltak emberek. A holland Jan Dirk Blom pszichiáter 2004-ben megvizsgálta az összes átváltozásos dokumentált esetet 1850 óta. Engem nagyon meglepett, hogy a professzor mindössze 56 dokumentált esetet tudott bizonyítani, a kritériumok a klinikai likantrópia diagnózishoz csupán 13 esetben teljesültek. A fennmaradó esetek viszont más állatfajokká való átalakulás elképzeléseit írják le, beleértve a kutyát, a macskát, a hiénát, a kígyót, a békát, sőt, még egy méhbe való átalakulást is. És így az általános teriantrópia eseteit képviselik, és nem kifejezetten a farkas emberré való átalakulást. A pszichológusok azt gyanítják, hogy a klinikai likantrópia más pszichológiai betegségek, például a skizofrénia, bipoláris zavar vagy súlyos depresszió szokatlan kifejeződése. Professzor Blom azt gyanítja, hogy az állattá átalakulással kapcsolatos elképzelések és észlelések azoknak az agyi régióknak a zavaraiból erednek, amelyek a mozgásért, valamint az ön- és testérzékelésünkért felelősek. Mivel azonban az állattá való átalakulás gondolatát általában ismert pszichés zavarok kísérték, professzor Blom javasolja ezek kezelését. A professzor az általa vizsgált 56 klinikai likantrópia és teriantrópia esetek 25%-ában talált skizofrénia diagnózist. A betegek 23%-a pszichotikus depresszióban, mintegy 20%-a pedig bipoláris zavarban szenvedett. A bejelentett 56 esetből 34 volt férfi és 22 nő. És még egy nagyon érdekes dolog, az érintett betegek tünetei egy órától több évtizedekig tartottak. Végszóként álljon itt néhány gondolat. Minden animista kultúrában létezett az az elképzelés, hogy az emberek így vagy úgy át tudnak változni állatokká. Betegségek vagy szélsőséges pszichés állapotok csak sokkal, de sokkal később kerültek bele ezekbe a hiedelmekbe. Maga a vérfarkas mítosz az emberi képzelet terméke. Utz Anhalt szerint a vérfarkas az a lény, amely a filozófia egyik központi kérdését provokálja. Az ember és az állatok közötti kapcsolatot. Az ember kultúrája és természetes környezete közötti határt, amelyet a farkas, de a kutya is megtör. Akárhogy is, a vérfarkas mítosz talán sohasem fog eltűnni. Alig 100 éve, az első világháború után ijesztő történeteket suttogtak Hannover óvárosában. Egy vérfarkas sötét pincékben falja fel a gyerekeket. Sajnos eltartott egy darabig, amíg kiderült, hogy ezek nem csak rémhírek voltak. Fritz Hamann, aki a hannoveri vérfarkas néven vált ismerté, legalább 27 fiút becstelenített és mészárolt le. A legfiatalabb 10, a legidősebb 22 éves volt. Féktelen szenvedélyében, őrjöngésében átharapta a fiúk torkát, illetve elharapta a nyaki ütőerüket, és megfojtotta őket. Aztán nem sokkal később a II. Világháborúban a vérfarkasnak új, borzasztó szerepet szántak a nácik. A felhergelt, agymosott fiatalokat vérfarkasokként akarták felhasználni a szövetségesek elleni rajtaütéses akciókban. És csak egy mondat erejéig Hitler farkasok, illetve vérfarkasok iránti vonzalmáról. Keresztneve az Adolf, az Adalwolf, vagy Adalwolf rövidített formája. Ez a germán Adal, tehát nemes, vagy előkelő, és Ulf, vagy Wolf, tehát farkas elemek kombinációja. Hitler magának a Wolf fedőnevet választotta, illetve főhadiszállásainak nevében is szerepelt a szó, mint például a Wolfschanze, Wolfschlucht és Werwolf. És ennyi volt az adtágítás mára. Remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infokat, fényképeket az Instagram oldalomon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.